Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni közöttetek az evangéliumot. Ma vízkereszt napján írva található a Máté írása szerinti evangélium harmadik részében, 13. verssel kezdődően fennállva hallgassuk Isten igéjét. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus ezt válaszolta. Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég. És látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, aláereszkedik, őre ászál, és íme hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Foglaljunk helyet. Ahogy röviden utaltam is rá, ma a vízkereszt napja van. Gyerekkoromban nehéz volt ezt ünnepnapnak tekinteni, hiszen ilyenkor szedtük le a karácsonyfát, a fényeket, dobozoltuk el újabb évre a sötét dobozba a szép díszeket, szóval nem tűnt nagyon ünnepnek ez a nap. Ezzel együtt ugye azt érezte az ember, hogy most már végképp visszatér a hétköznapiság az életébe. Hogy ez mennyire nincs így, azért most ki kell csak néznünk a havas tájra, és látjuk, hogy most van csak igazán. Ez a karácsony utolsó napja, végül is van ilyen értelemben fehér karácsonyunk, és még hát ki tudja, hogy hol van a vége. És tulajdonképpen a vízkereszt jelentése pedig épp nem az, hogy most múlik el a ragyogás, hanem a görög epifánia szó az pedig pont az ellenkezőjét jelenti, megmutatkozás, felragyogása annak, aki Jézus Krisztus az ő eredetének, küldetésének a titka fölragyog, megmutatkozik. Háromféle történetet szoktak hagyományosan olvasni ilyenkor, ugye ma van a három királyoknak is az ünnepe, a Máté evangéliuma szerinti napkeleti bölcsek történetét, amiben tulajdonképpen ott is van megmutatkozás, a kis gyermekben megmutatkozik a leendő nagy király. Aztán a kánai mennyegző történetét szokták olvasni, amikor Jézus a vizet borrá változtatja, és megmutatja a jövetelének a dicsőséges célját, a tervét. És a harmadik lehetőség pedig Jézus Krisztus megkeresztelkedése, amikor a vízből kijövő Jézuson megnyugszik a Szentlélek garamb formájában, és szózat hangzik a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Van egy gyermekeknek írott fantázia regény, most utóbbi időben ilyen gyerekirodalommal valahogy jobban állok, úgy látszik az esti meseolvasások jelentik a fő inspirációt. A történet röviden az, ennek a fantázia regénynek az a cím, a Csillagpor. A történet az röviden annyi, hogy a földre ilyen csillagdarabkák hullanak le az égből, akik emberek formájában rangrejtve élnek itt közöttünk. És a birodalomban él egy gonosz boszorkány, aki tudja, hogy ezek most még nem csinálnak semmi rosszat, de ha egyszer fölragyognak, nagy baj lesz, vége lesz a sötétség hatalmának, ezért egy fiatal embert bíz meg a boszorkány azzal, hogy gyűjtse be ezeket a csillagokat, legalábbis egyet közülük. Meg is találja ez a fiú ezt a csillagdarabkát, aki tulajdonképpen egy nagyon szép fiatal lány, és itt a történet nem annyira meglepő fordulatot vesz, beleszeret a csillaglányba. És ezek után már kettőjüket kezdi el üldözni a boszorkány, és mindenféle gonosz varázslatot bevet, hogy elpusztítsa őket, és mikor már beszorítja őket egy sarokba, akkor a lány átöleli a fiút, és azt súgja a fülébe, hogy ideje fölragyogni. És akkor nagy fényesség támad, és ez a gonosz boszorkány elpárolog. Hát valami ilyesmi az epifánia, Isten jelenléte, dicsősége, az irántunk való szeretetében felragyog. Erről szól ez a mai történet is sok szempontból. Felragyogás, a megmutatkozás az jó hír, és tulajdonképpen ez valami, amire szükségünk van, mert hiába tudjuk az Isten nagy tetteit a múltban, hiába van reménységünk arra, hogy ez a világ egyszer majd újra teljesen Istené lesz, és helyreállítja Isten az eget és a földet, új eget és új földet, teremtve, hogyha nincsenek epifániák, megnyilatkozások az életünkben. Egyik teológus így fogalmaz, ha a világ visszásságai és viszontagságai között nem nyilvánulna meg az Isten jelenléte, vajon hogyan tudnánk hinni a múltbeli nagy tetteiben, a múltbeli nagy epifániáiban? És azért ülünk mi itt mindannyian, mert valami módon megmutatta magát nekünk az Isten szeretete, valami módon ránk ragyogott már, és várjuk is azt mindig, hogy ez újra megtörténjen. Hát ezek után nézzük meg közelebbről a Jézus megkeresztelkedésének a történetét. Ugye ez minden evangéliumban egy rövid, tömör összefoglalás, mindössze néhány vers. Felolvasott igényben az a kép, ami elénk tárul, az nagyon részletgazdag, sok minden sűrűsödik ott össze ebben a képben, sok utalás van benne, amitnek csak egy részét értjük talán. De szívesen megkérdezném a testvéreket, hogy mit látunk ebben a képben. Szívesen készítenék egy gyors felmérést, hogy kinek mi az, amiről ez a kép, ez a jelenet sor szól, hogy jön Jézus, és ráveszi Keresztelő Jánost, hogy keresztelje meg őt, mert így kell minden igazságot betölteni, és aztán pedig megtörténik ez a szép jelenet, hogy az Isten szent lelke galamként megnyugszik, Jézus, miután a vízből fölemelkedik, és ez a csodálatos szózat hangzik. Biztos lenne egy csoport, akiknek ez a családias kép ragadná meg először a figyelmét. Ezek az érzelem megnyilvánulások, annak az intenzitása, gazdagsága, ez a gyönyörködtető kapcsolat, az atya szózata, a Szentléleknek a szelíd érintése galamb képében. És miközben gyönyörködik az ember, hallgatva ezt a szózatot, megszólal bennünk is egy hang, hogy milyen jó ezt hallani, milyen jó annak, aki ezt hallja, és én is milyen szívesen hallanám, és elfog egy ilyen testi-lelki honvágya az embert. A másik csoportnak pedig valószínűleg az egész történet ez arról szól, hogy Jézus ragaszkodik az igazsághoz, a törvény betöltéséhez. Jézus Krisztus igazság melletti elköteleződéséről szól, Jézus odaszánásáról, engedelmességről szól, az ő eltökéltségéről szól, hogy végrehajtsa a küldetést, amiért jött. A törvény, az igazság, amely betöltésre vár, a mennyei küldetés, a hűség, a megbízhatóság, az elköteleződés, az engedelmesség. Lehet, hogy másoknak ez lenne a fő hangsúly. De érezzük, hogy ez a történetben ez nagyon szorosan összetartozik, és az lenne az igazi, hogyha ezt egyszerre látnánk, és egyszerre hallanánk, és értenénk a szívünkkel is. De ez nem megy könnyen. Történetileg megnézve a keresztények az vagy az igazság és a rend megszállottjai voltak, egy-egy nemzedékre ez nagyon jellemző, vagy a személyes szeretet kapcsolatot, a lelki otthonra találást, ennek a személyes megélését hangsúlyozták kicsit egyoldalúan, vagy így, vagy úgy. Sokszor egy-egy gyülekezeten belül is, korosztályok szerint is elválik ez a két megélés. Még a régebbi gyülekezeti tagok azt szeretik, ha megmondják, hogy mit kell csinálni. Mondják meg, mi a feladat, ők azt teljesítik, teljesíteni akarják. Míg mások nem nagyon szeretnék, ha megmondanák neki, hogy mit csináljanak, ők egy testvéri közösséget szeretnének átélni, otthonra találni. Most nyilván ennek lehetnek aztán átfedései is. Az egyik csoport már január második hetében befizeti az egyház fenntartó járulékot, még a fiatalabb generáció mondjuk nem sok affinitást mutat a választói névjegyzékben való felvétel iránt, mindamellett lehet, hogy bőkezően adakozik mindazokra a célokra, amiket jónak talál. Megint egy gyerekirodalmi példával szeretnék előhozakodni, a Lázár Ervin Berzsián és Dideki című művében van két izgalmas szereplő, illetve hát több is. A főszereplő az Berzsián, egy költő, aki egy nap arra ébredt, hogy ő neki elege van a világból, és elzárkozik, és ennek a döntésnek aztán sős következményei lesznek, olyannyira, hogy kifordul magából is, és sorba megbánt mindenkit maga körül, még a legjobb barátait is, akik hát ezért ők maguk is hát egy kicsit megorulnak rá, és szüneteltetik a kapcsolatot vele. Van két barátja a sok közül, az egyiket úgy hívják, ez egy fiatal lány, hogy zsebenciklopédia, a másik pedig egy akkurátos szaki bácsi, a Schroff mester, aki pedig egy másik típust jelenít meg. Na és amikor az egyik barátjuk kezd védelmére kelni ennek a Berzsiának, akkor ez a zsebenciklopédia felvidul, és innen jön az idézet. Éljen! Már mondani is akartam, hogy akkor nosza, látogassuk meg Berzsiánt. De közben lopva Sróf mesterre pillantott. Ajjaj! Sróf mester aranykeze abba hagyta a babrikálást, és puff! Nagyot csapott a kecskelábú asztalra. Rettenetes, gondolta zsebenciklopédia. Sróf mester már megint ragaszkodni fog az igazsághoz. És ebben nem tévedett. Sróf mester ragaszkodott. Lehet, hogy nem tehetett volna érte semmit, mondja Sróf mester. Emelte fel az ujját, de meg se próbálta. Úgy becsapta az ablakát, mint a pinty. Hát ez igaz, becsapta, de bizony. Klopédia egy sötét pillantást küldött Sróf mester felé. Szörnyűségesek ezek az igazsághoz ragaszkodó emberek. Mindig csak az az igazság, az igazság. Az ördög bújjon bele. Sróf mester feszengett a székén, újra kezdte a babrikálást arany kezével, és arra gondolt, hogy milyen szörnyűséges mindig az igazsághoz ragaszkodni. Mennyivel könnyebb lenne az életem, gondolta, ha nem ragaszkodnék ilyen fenemód az igazsághoz. Oda mennék ahhoz a Gézengúz Berzsiánhoz, a vállára ütnék, és azt mondanám neki, mi újság, pajtikám? De csak megrázta a fejét, nem tágított, ragaszkodott tovább. Mit tegyünk, ilyen ember volt Sróf mester? Nem árt, ha vannak ilyen emberek. Hát valóban nem árt, már csak az is, mert Jézus is közé tartozott, ragaszkodott az igazsághoz, be akarta tölteni azt, de valami mást is képviselt, ennél többet. A Bibliában van egy fogalom, amely éppen ezt a két hangsúlyt egyesíti, és persze van egy személy is, de ez a fogalom, ez a szövetségnek a fogalma. Egyrészt a szövetség az kapcsolatot jelent. Méghozzá olyan kapcsolatot, amelyben Isten szereti a birtokos névmásokat használni, hogy az én népem. És azt szeretné, ha mi meg azt mondanánk, hogy az én Istenem. És általában, akit ilyen birtokos névmással említünk, vagy tesszük a nevem elé a birtokos jelzőt, akkor ugye az azt jelenti, hogy azzal valamiféle szövetséges féle kapcsolatban vagyunk mi magunk is. És ő azt szeretné, hogy nem csak Isten lennénk a számára, hanem ő a mi Istenünk lenne, és ami úrunk itt tanított minket imádkozni, hogy mi atyánk. Ez a szövetségnek a nyelve. Mi meg nem csak csoportok vagyunk, meg egyének, hanem az ő népe és az ő gyermekei. Vagy más profétai megfogalmazásban az ő felesége, és ő a mi férjünk. Másrészt vannak ilyen szavak is a szövetségben, mint törvény, igazság, elköteleződés. Akivel szövetséges vagyok, az, amikor megígér, hogy ott legyen, annak az a dolga, hogy ott legyen. Elköteleződés, megbízhatóság, hűség, ezek mind elengedhetetlen részei a szövetség fogalomkörének. A mai világban, hogy hol lehet ezt még föllenni, hát ez nagyon szét kell nézni, de még talán, még mindig legjobban, legtisztában az anya-gyerek kapcsolatban látjuk ezt. Amikor megszületik az gyermek, az anya ránéz, és azt mondja, innentől kezdve az életem a rendelkezésedre áll. És babucsgatlak, és becizgetlek, és ölelgetlek, és etetlek, és 4 órakor elmegyek érted az oviba, és nem hagylak ott. Mind a kettő egyszerre. A te szükségedet elébe helyezem az enyémnek. Lemondok a szabadságom jó részéről. Én foglak legjobban ismerni téged. Fizikai értelemben is közel lenni hozzád. A szövetség az látjuk, hogy több, mint egy jogi viszony, de annál nem kevesebb. Sokkal több szeretet van benne annál. Ugyanakkor több, mint egy jó személyes kapcsolat, mint a személyesség, vagy egy kölcsönösségen alapuló jó és bensőséges kapcsolat, de annál semmiképpen nem kevesebb. Fontos a gyerek tudomására hozni, hogy szeretjük, és fontos nem ott hagyni az óvodába. Ez a szövetségnek a lényege. Akkor vagyunk otthon, akkor van biztonságérzetünk, ha van az életünkben szövetség. A nagy kérdés, ami áthúzódik a Biblián, hogy mi emberek lehetünk-e jó szövetségesek? Vajon vannak-e feltételek, amiket elvár tőlünk ez a szövetség, és van-e esélyünk ezeket teljesíteni? Na, ezen a ponton el lehetne mesélni az egész Bibliát, valaki azt mondta, hogy a szövetség, a gondolat, a fogalma, az a fő bejárat a Biblián, más bejáratokon is lehet menni, de ez a fő bejárat. A felolvasott történet az éppen arról beszél, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy jó szövetségesnek bizonyuljon. Hogy elhozza hozzá nekünk az atyát, mi az ő gyermekei legyünk, és hogy betöltsön minden igazságot. az emberiség képviseletében, a népe képviseletében, és úgy, mint fiú. Betöltse a törvényt, megmutassa a szövetségi kapcsolat mélységét és szépségét. De még ennél többet is tett. Azzal, hogy magára vette a keresztséget, vállalta, hogy magára veszi a szövetség törésnek az átkát. Hát egyrészt azért, mert amiről itt a 5 Mózesben is olvastuk, hogy a szövetségnek a része az önátok. A része az eskü és az önátok. Arra az esetre, hogyha megtöri azt valaki. De hogyha mi úgy gondoljuk, hogy nem mondtunk mi senkinek semmi szövetséget, Ádámban mindannyian az Isten szövetségesei kaptunk, mindannyian arra kaptunk megbízást, hogy szövetségesei legyünk Istennek és ennek a világnak is. És ugye épp attól szenvedünk most, hogy fölbomlik ez a szövetség is, erről már hallottunk múlt héten, majd fogunk hallani többet a világgal való szövetségünkről, viszonyunkról, melynek a Föld is a része, és hogyha mi nem veszünk erről tudomást, és kilépünk belőle, akkor szembesülünk ennek az átkával. A fölrugott szövetségnek az átkával. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy valóban nagy gondok vannak a mi részünkkel. Hogyan is tudnánk mi az Istennel igazából szövetségre lépni? A legmegrázóbb története az Ószövetségnek, a legmegrázóbb történetek Ábrahámhoz kapcsolódnak, és annak mind van köze a szövetséghez, de az egyik legmegrázóbb ezek közül, amikor Isten Ábrahámmal szövetséget köt, és megígéri neki az utódot, az ígéret földjét, és amikor Ábrahám megkérdezi, de hát honnan tudom, hogy ez valóban így lesz, akkor Isten bele megy egy ilyen szövetség kötésbe. És azt kéri Ábrahámtól, ahogyan a szokásos volt abban a világban, mondjuk egy nagyobb uralkodó és egy vazallus király között, hogy vágjanak szét állatokat, tegyék két oldalra, és közötte menjen át a vazallus, mert nyilván ő kap attól, aki neki szövetséget ígér, bizonyos biztosítékokat, lehetőségeket, hogy gondoskodik róla, megvédi őt, de a vazallusnak kell garanciát adni arra, hogy ha ő nem tartja meg, amit ígér, így vágják ketté, ahogyan ezeket az állatokat ketté vágják. És akkor ezzel a ponton Ábrahámra álmom zuhan, és álmában azt látja, hogy neki nem kell átmennie az állatok között, viszont Isten egy ilyen fákja, égő fákja formájában áthalad a kettévágott állatok között. És ezzel nem csak azt fejezi ki Isten, hogy a maga részéről kész teljesíteni az ígéretet, hanem azt is, hogy a másik fél, Ábrahám részéről, a mi részünkről, el fogja szenvedni a szövetség töréssel járó átkot. A felolvasott történet arról beszél, hogy ez a pillanat, ez elközelített. Amikor az Isten fia komolyan veszi az ember részét is. Mert nem nélkülünk, meg rajtunk kívül teszi azt, amit tesz, hanem velünk teljesen azonosul. Amikor megkeresztelkedik, velünk azonosul. És a mi részünket a szövetségből veszi komolyan. Áldozatos szeretettel magára veszi az átkot. Tehát azt mondhatjuk, hogy van feltétele a szövetségnek, de ezt a feltételt, ezt maga Jézus Krisztus teljesíti, de nem nélkülünk, hanem a mi képviseletünkben, és valahogy úgy azért, hogy meghív ebbe a szövetségbe. És tulajdonképpen ajándékba kapjuk azt, hogy igenis lehetünk az Isten jó szövetségesei. Hogyan? Hát úgy, hogyha átéljük ezt a teljesen meg nem érdemelt befogadást ebbe a szövetségbe. Ahogyan utal erre Pál apostol is a római gyülekezetnek, ahol vannak zsidó származású és nem zsidó származású Krisztus követők, és azt mondja nekik, hogy ti, akik zsidó származásúak vagytok, ti tudjátok, hogy az atyáknak tett ígéretét teljesítette be Isten Krisztusba, ti pedig pogányok tudjátok, hogy az Isten irgalmas volt hozzátok, és beölelt ebbe a szövetségbe benneteket. De ez egy nagyon meg nem érdemelt beülelés. Egy fantasztikus befogadás. A teljes érdemtelenül való befogadásnak a megrázó tapasztalata. Lukács evangéliuma sokat ír erről, hogy például a vendéglátásról, vendégszeretetről azt mondja, hogy amiben persze Jézusnak nem nagyon volt része, de sokat tanított erről és meg is jelenítette. Azt mondja, hogy olyanokat hívjatok meg, vendégségbe magatokhoz, akik nem tudnak visszahívni benneteket. Mert az az igazi befogadás. Miért? Azért, mert az Isten is ezt teszi. Teljesen érdemtelenül fogad benneteket az asztala köré, a népébe, a családjába, és hogyha valóban átérzitek, hogy ehhez én mi aztán tényleg nem tettünk semmit, mi nem teljesítettünk semmi feltételt ennek az érdekében, na pontosan akkor lesztek igazán részesei ennek a közösségének, és élitek át a befogadást. És kapjátok meg ennek az áldásait. Mert ennek nagy áldásai vannak. Micsoda áldás ez, hogy van otthonunk. Az Atya, a Fiú és a Szentléleknek a kapcsolatában ott van nekünk helyünk. Van otthonunk. Egy olyan világban, amikor egyre kevesebb ember tudna válaszolni arra a kérdésre, hogy hol van az én otthonom is. Mitől is otthon az én otthonom? Ma olyan világot élünk, hogy erre egyre kevesebb ember tud válaszolni. A lelki nomádok korát éljük. A teológiai professzor mondta, hogy saját gyerekeivel készített interjút, akik nagy világjárók ma már. És hát ugye nyilván, mint lelkész gyerekek számtalan helyen laktak. És megkérdezte, hogy hol vagytok ti otthon? És szinte sértésnek vették a kérdést. Hát mit tudjuk mi azt? Na most egy ilyen korban micsoda áldás az, hogyha azt mondja az Isten, nálam van az otthonotok. Micsoda áldás van abban, hogy megkapjuk az igazi családi áldást, amire mindig is vágytunk. Mert ez a családi áldás. Te vagy az én szeretett fiam, lányom, akiben gyönyörködöm. Ezt vágyjuk megkapni a szüleimtől. És megkapjuk érdemtelenül az Istentől ezt a családi áldást. És megkaphatjuk, amire mindig vágytunk, a feltétel nélküli szeretetet. És az ígéretet, hogy veletek vagyunk. És ha elbukunk, mert elbukunk, akkor mégis azt tapasztaljuk, hogy nincsen immár semmi kárhoztatás azok ellen, akik a Krisztusban vannak. Nincs. Nincs kárhoztatás. Nincs átok. Mindez persze kiemeli a hitnek a fontosságát, az elfogadás fontosságát. Mi reformátusok, mikor úrvacsorázunk, az úrvacsora jegyekért kinyújtjuk a kezünket. Ezt megragadjuk. Tudjuk, hogy ezt nagyon tudatosan meg kell ragadni, és magunkévá kell tenni. Úgy, mint a vérfolyásos asszony, aki, miközben Jézus megy a Jairus lányát meggyógyítani, a tömegbe odafurakodik Jézushoz, és ezt olvassuk, hogy megfogja ruhája szegélyén azt a bojtot, aminek jelentése volt, minden elkötelezett zsidó ember az Isten iránti hűsége, odaszállása jeléül, a szövetség jeléül hordta a bojtot. És ez az asszony megragadja, azt mondja, én is beletartozok ebbe a szövetségbe. És hitáltal megragadja, és azt mondja, vagy Krisztusnek, hogy a te hited, az megtartott téged. Ilyen hitáltal fontos ez a kinyújtott kéz, ez a megragadott lehetőség, hogy én is ennek a szövetségnek a részese vagyok. Tehát van a befogadás fontossága, az elfogadás fontossága, és aztán az egymás befogadásának a fontossága is nyilván következik ebből. Hiszen a szövetség kötésnek egy új mintája íródik be a szívünkbe. Az, hogy nem tarthatod meg magadnak. Krisztus se tartott meg semmit magának. Te pedig olyan önző lennél, hogy az áldások kellenek, de ezt a mintát, ezt nem hagyod működésbe lépni az életedbe. Azt mondja Pál apostol, hát legalábbis először is fogadjatok be egymást. A római gyülekezetben voltak zsidószármazások, nem zsidószármazások. A zsidószármazásokat egy időre elűzte a politika Rómából, aztán visszatértek, de addigra ugye már az összes pozíciót elfoglalták a nem zsidók. Nagy rivalizálás támadt meg, hát ilyen törzsi gondolkodás feltört az emberekbe. És azt mondja, hogy fogadjátok be egymást. Tehát ez következik abból a szövetségből, amit Krisztus veletek kötött. A befogadás az olyan, mint az elfogadás, csak annál is jobb, mert van jövője. A jövője az elköteleződés. A jövője az, hogy számíthatok rád, és te is számíthatsz rám. És ez azt is mutatja egyúttal, hogy nem lehet, ez a szövetség mintája ezt mondja el nekünk, nem lehet egymás nélkül szeretni az Istent. Hogyha olvassuk a Jánosi levelet, akkor napi igeként, akkor ez újra és újra előjön. Ismertem egy idős apácát, aki azt mondta, hogy az ő egész elkötelezett életformája erre a felismerése alapszik, hogy nem lehet az emberek nélkül szeretni az Istent. És ebből egy ilyen elkötelezett, szövetséges életforma lett az övé. És mi is mennél inkább megismerjük a szövetségét megtartó Istent, akit nem lehet csak úgy feloldani, sem az ítéletben, sem egy oldalon a kegyelemben, hanem úgy kell látni, mint szövetséges Istent, és minél inkább látjuk és csodáljuk őt, annál inkább leszünk mi is, hiszem azt, szövetségre alkalmas népe az Istennek. És ebből következik az, nem csak a befogadás, az elfogadás, az egymás befogadása, hanem hogy tudunk tenni fogadást is, jó értelemben. Nem önátkot és esküt, hanem muszáj, nekünk lelkészeknek muszáj, de fogadást abban az értelemben, hogy elköteleződünk. És eljöhet az a pillanat is, amikor azt gondoljuk, hogy igen, választói névjegyzék, ennek is van értelme. Szeretnék ide tartozni, szeretnék felelősséget vállalni. Mi magunk is elkötelezhetjük magunkat, mert egy elkötelezett viszonyban pontosan az van benne, amire vágyunk, nem? Pontosan erre vágyunk. Hát mi is akkor ennek résztvevőit vagyunk. Ez több, mint kötelesség, több, mint személyes kapcsolat, szövetség. Ezt hozta el nekünk, ami Úrunk Jézus Krisztus, az új szövetséget, az örököt, a maradandót. Ebben legyünk mi is boldogok. Amen.